Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 130. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből.
A teljes szívből kiáltok szüntelen, e síralmas mélységből hallgass meg, Úr Isten, nyisd meg te füleidet, mi téged hívlak, tekints meg én ügyemet, mert régen hajtlak.
Helyünket elfoglalva, e Zsoltárnak énekeljük további verseit, a 130. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik verseit. A második vers így kezdődik: Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg.
Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram, e világ szerint kihalhatna úgy meg, de a te irgalmad nagy, a téged félőkön, és te engedelmes vagy, hogy dicsérjen minden. Én nékem reménységem vagyon csak Istenben, és bízik az én szívem ő szent igéjében. Én lelkem erős hittel az Úr hatóhajtja, mint a virrasztó éjjel a virrattát várja. Izrael az Istenben vesd reménységedet, mert szent irgalma bőven nagy messze kiterjedt, megsegít ő mindenben, hívein könyörül. Az Izraelt kegyesen kimenti bűnéből.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a 46. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, melyek az úri imádsággal, a mi atyánkkal kapcsolatosak. Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, amely a mi imádkozásunk alapja kell, hogy legyen, hogy tudnélik Isten a Krisztus által atyánká lett, s amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nékünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt? Ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit ne gondoljunk, ami földi, és az ő minden hatóságától várjuk minden testi, lelki szükségünk kielégítését. Isten igéje a Zsoltárok könyvének 65. fejezetéből szól ma hozzánk. A Zsoltárok könyvének 65. fejezetében ezt találjuk megírva. A karmesternek, Dávid Zsoltár éneke. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messze tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleidtől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újjongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újonganak és énekelnek. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő igéjének hallgatására egybe gyülekeztünk, és adja, hogy megértessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Téged illet a dicséret ezen a mai napon is, szerető mennyei édesatyánk, teremtő Istenünk. Téged illet a dicséret, aki ott vagy a mennyekben, és annak ellenére, hogy a menny összehasonlíthatatlan a mi földünkkel, a te életed a mi életünkkel, te mégis aláhajolsz, foglalkozol velünk, érdekel téged az, hogy mi történik a mi életünkben. Ezért dicsőítünk téged, hogy hatalmasságod és végtelenséged ellenére foglalkozol velünk a porszemekkel, velünk, akiknek az életünk véges. Köszönjük neked azt a türelmet és szeretetet, amellyel újból és újból hozzánk fordulsz. És köszönjük te neked azt, hogy mindig világosan beszélsz hozzánk. Úgy, hogy azt mi megérthessük. Ezért könyörgünk ezen a mai napon is, hogy tedd meg velünk azt a csodát, hogy amiről te szólni kívánsz közöttünk, azt mi megértjük. Tedd erre alkalmassá az ige szólóját és az ige hallgatóit egyaránt. Köszönjük te neked azt a gondoskodást, amellyel a tiaidről gondot viselsz. Köszönjük te neked azt, amit megtapasztalhattunk ebből. És köszönjük te neked azt, hogyha hihetünk te neked. Hadd kérjünk igéd világossága által gyújtsál igaz, üdvösséges hitet a mi szívünkbe, hogy annak ellenére, amit a világban látunk és tapasztalunk, hadd ragaszkodjunk mi te hozzád, és hadd helyezzük életünket a te igéd alapjára. Köszönjük, hogy aki ezt megteszi, az nem csalódik. Köszönjük, hogy aki téged választ, az kőszikla alapra épít. Köszönjük, hogy aki téged hisz, azt te megtartod életben és halálban egyaránt. Ezzel a gyermeki bizalommal hadd jöjjünk te hozzád, és hadd kérjük és várjuk a te jóságodat. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 168. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. A 168. dicséretünk első és harmadik versét, az első vers így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ém eléd borul. Ő néped áldva felséges neved, hogy estve kérje nagy kegyelmedet. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk. Áhítjuk mégis szent ígéd szavát, megtérő gyermekét fogad be hát.
Kedves testvérek, Isten igéje János apostol első levelének 4. fejezetéből szól hozzánk. János apostol első levelének 4. fejezetéből az első 6 verset olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismeritek meg az Isten lelkét, amelyik lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől, és az az Antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, azért a világ szerint szólnak, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévejgés lelkét. Kedves testvérek, ez a részlet János leveléből arról tanúskodik, hogy már az ő korában is sokféle veszély fenyegette a keresztény gyülekezetet. És úgy tűnik, hogy ez korszakról korszakra így van és ismétlődik. A keresztény gyülekezet sokféle veszélynek van kitéve. Két tényt állapíthatunk meg János korára visszatekintve. Az egyik tény az, hogy ebben az időszakban a keresztény tanítás kikristályosodásának az időszakát írjuk. Még nincsen minden konkrétan megfogalmazva, szól az evangélium, és az egyre másra szaporodó kihívások közepette a keresztény tanítás az igazságról éppen fogalmazódik. Az a tanítás, amelyet Jézus az övéinek adott, az egy alkalmazandó tanítás volt, és ahogyan előkerültek a gyülekezetek, és a gyülekezetekben előkerültek a problémák, a kérdések, úgy adtak sorra választ a tanítók azokra a kérdésekre, amelyek a felszínre jöttek. Egy kikristályosodási folyamatban vagyunk, ahol a keresztény tanítás tulajdonképpen megszületik. Az is igaz, ez a másik tény, amit el kell mondanunk erről az időszakról, hogy abban az időszakban az emberek szomjaztak valamire, ami igazi. Szomjazták az emberek az igazi békét, az igazi örömet, szomjazták az emberek az igazi célokat, amelyekért és amelyeknek megfelelően lehet élni, szomjazták az emberek az értelmes életet. És mivel ez a szomjúság ott volt az emberekben, nyitottak voltak arra, hogy a különböző tanításokat meghallgassák, és igen, sokan nyitottak voltak arra is, hogy befogadják. Az igaz keresztény tanítás mellett egyre másra bukkantak föl olyan tanítók és olyan tanítások is, amelyek valódinak látszottak, de hamisítványok voltak. A Jézus neve és a Jézus nevében elmondott dolgok eladhatók voltak abban az időben. És egyre másra születtek meg azok a tanítók és tanítások, akik a saját gondolataikat, saját elképzeléseiket Jézus nevével igyekeztek fémjelezni, így eladhatóvá tették a piacon, de tartalmukban ezek a tanítások nem voltak Jézus Krisztus tanításai. Sajnos János korára, őróla tudjuk, vagy feltételezzük, hogy egy hosszú életet élt apostol volt, az ő korára, amikor megírta ezt a levelét, úgy tűnik, hogy sokan estek hiszékenységük következtében áldozatul a különböző tévtanításoknak. Azoknak a tanításoknak, amelyek valódinak látszottak, de tulajdonképpen hamisak voltak. Úgy nevezi őket János a levelében, hogy sokan tévejgőkké lettek. Tévejgőkké lettek. Hogy mit jelent tévejegni, azt talán úgy tudnám elmondani, amikor az ember barangol kinn a természetben, és szent meggyőződése van arról, hogy jó irányba megy, aztán egy óra múlva elkezd már magában talán kérdőjeleket föltenni, mert nem ért el az úti célját, és aztán két óra múlva pedig bepánikol, mert rájön arra, hogy amit szent meggyőződéssel követett, az egy téves útirány volt. És onnantól kezdve nagyon nehéz dolga van. Tévejegni azt jelenti, bibliai értelemben is, hogy az ember azt gondolja, az igazság birtokában van, arra ráhagyatkozik, arra ráépíti az életét, és közben az iránytű, amelyet követ, mégsem a helyes irányba vezeti. Aztán olykor az ember megkérdőjelezi magában, hogy jó irányba halad-e, de vannak olyan tévejgők is, akik egész életüket tévejgésben élik le. János pontosan azért, hogy megmentse a téveigőket, és hogy irányt mutasson az útkeresőknek, levelében, itt a 4. fejezet 1. versében ezt mondja. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Azt mondja János az olvasóknak, hogy az a tanácsom felétek, hogy fontoljátok meg azt, nincs mindenkinek igaza. Mert sokan jöttek el ebbe a világba, akik hamis próféták. Nincs mindenkinek igaza. Van igazság, és van hamisság. Mindenek előtt, ha valakit meg szeretnénk menteni a téveigésből, azt kell nyilvánvalóvá tennünk, hogy nem jó úton jár. Meg kell győznünk arról, hogy van másik út is, amelyik jó irányba vezet. Ezért mondja János azt, vizsgáljátok meg a lelkeket, amelyeket követtek, és ne higgyetek minden léleknek, mert nem mindenki van Istentől, aki az Isten vagy Jézus Krisztus nevében nektek szól, és könnyen félrevezethetnek benneteket. Már most megkérdezhetjük azt, hogy van-e aktualitása egyáltalán János sorainak. És érdemes-e boncolgatnunk azt, amelyet János a következőkben elmond és világossá tesz. Hogy tudnélik, hogyan tehetünk különbséget. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindenféleképpen nagy aktualitása van ma is János apostol figyelmeztetésének és levelének. Hiszen az a korszak, amelyben élünk, a féligazságok korszaka. Az a korszak, amelyben élünk, az elmosások és az összemosások korszaka. Nem csak egyházi értelemben, hanem az élet minden területére vonatkoztatottan. Ha valaki ma egy irányt igyekszik képviselni, és arról netalántán azt állítja, hogy szerinte ez az igazság, azt mindjárt szélsőségesnek szoktuk titulálni. Úgy gondoljuk, hogy az igazság az sok apró morzsából áll össze. És ebből a morzsából van nekem is a zsebembe, neked is a zsebedbe, és hogyha sokféle ember összeáll a világon, akkor talán megtalálhatjuk az igazságot. Összeadhatjuk az igazságot. Ha valaki azzal áll elő, hogy az igazság az ő zsebében van, akkor vagy legyintünk, vagy rányomunk egy bélyeget. És azt mondjuk, nem, ez lehetetlen. Sajnos ennek a kor szellemnek az áldozata az egyház is. Mert egyre másra látjuk azt, hogy a keresztjének is föladják az elveiket. A kereszténység sem áll ma már elő azzal az igénnyel, hogy az igazság a birtokunkban van. A kereszténység is úgy viselkedik, mint amely úgy gondolja, hogy igazság lehet másoknál is. Lehet más vallásokban, más népeknél, más kultúrákban, ott lehet az igazság. És ezért nem kell azzal az igénnyel előállni, hogy az igazság az a miénk. Hogy mi ismerjük az igazságot. Mert abban a pillanatban szélsőségesekké válhatunk. Vagy annak fognak bennünket bélyegezni. Ennek a szemléletnek és a keresztjén egyház eme langyos magatartásának az eredménye az is, hogy a ma igazságot, békességet, örömet szomjúhozó emberek sokféle tévtanításnak esnek áldozatul. Mert valljuk meg azt, hogy szomjúság ma is van. Ma is keresik az emberek az igazi célokat, az igaz és értelmes életet. Ez ma is nagyon sok ember számára fontos. Vannak, akik ezt jól ki is használják. Isten Jézus nevével fémjelezve, közreadják a maguk gondolatait, a maguk tanításait, amelyek általában nem Isten dicsőségére, hanem a maguk hasznára szóló tanítások, és sokakat visznek el tévejgésbe. A hiszékenység, testvérek, ma is egy olyan jellemvonása az ember életének, ami az embert áldozottá teszi. A hiszékeny ember, aki könnyen elhisz mindent, aki nem tud különbséget tenni, vagy a korszellem miatt nem is akar különbséget tenni, könnyen áldozottá válik. Rámehet a pénzünk, rámehet az életünk, de találkozunk olyanokkal is, akik keresztény tanításokat követve a családjukban is áldozattá válnak, vagy akik föláldozzák a családjukat is. Elhagyják, megtagadják szüleiket, testvéreiket, felszámolnak minden kapcsolatot az életükben, azt gondolván, hogy ez a Krisztus igazsága. Ahogyan látjuk, a korszak, amelyben élünk, nagyon hasonlít János korához, és éppen ezért nekünk is szükségünk van arra, hogy mindenekelőtt magunkban tisztázzuk azt, hol is van az igazság. Hol is van az igazság? Hogy tisztázzuk azt, hogy hogyan tehetünk mi különbséget. Vagy nem kell különbséget tennünk? Mindenkinek igaza van? Mindenkinek igaza van, aki Krisztus nevében szól, aki Istent hirdeti? Tudom, hogy a szívünk, lelkünk azt diktálja ebben a percben, hogy igen. Az a lényeg, hogy Jézusról, Istenről szóljanak dolgok. És az mindegy, hogy mi tulajdonképpen szóljon. Csak az a baj, hogy nagyon nehezen tudunk különbséget tenni. Mert az egyik helyen így hirdetjük az evangéliumot. Egy más helyen úgy hirdetik az evangéliumot, hogy kim van egy nagy zenekar, ütik-verik a dobokat, az emberek állnak, táncolnak, égbe nyújtott kezekkel, ott is Krisztusról van szó, az az igazság? Megint máshol térdre borulnak, máshol extázisba esnek, de Istenről beszélnek. Tényleg nem lehet különbséget tennünk? Mert akkor meg kell azt is kérdeznünk, hogy nekünk miért kell idejönnünk. Vannak itt sokan, akik messziről jönnek ide ebbe a templomba. Biztos találnának közelebb is templomot. Ha nincs, akkor a különbség. Miért vállaljuk ezt az áldozatot? Hogy esetleg egy órát is utazunk azért, hogy ide jöhessünk. Remélem, hogy erre nem azt a választ adjuk, hogy én miattam. Én nem vagyok annyira szép meg okos, hogy megérje ide jönni érte. Remélem, hogy valami más válaszunk van erre, amit lehet, hogy nem fogalmaztunk meg még a szívünkben, de szeretném, hogyha ki tudnánk mondani, és meg tudnánk fogalmazni magunknak is azt, hogy miért éppen itt és így. És erre nagy szükségünk van, testvérek. Mert amikor emberek azt kérdezik tőlünk, hogy hol van az értelmes élet, amikor emberek azt kérdezik tőlünk, hogy hol van a békesség, hogy hol van az öröm, akkor nekik tudnunk kell mondani valamit. Akkor tudnunk kell mondani valamit. És nagyon naív az, aki azt mondja bárki másnak, hogy a lényeg az, hogy menjél egy templomba, és ott megtalálod a célt, ott megtalálod az értelmet, és megtalálod az örömöt. És talán ezért nem is szoktunk ilyen tanácsokat adni. Remélem. Mert ez egy nagyon felületes tanács. És nagyon könnyen az éhező és szomjúzó ember mérgezett italt kap a szívére, amely nem fogja őt meggyógyítani, nem fogja megelégíteni, hanem ha lehet, még nagyobb krízisbe fogja taszítani. Hogyan tegyünk különbséget? És van-e valami mérték, amely alapján különbséget tehetünk? Mivel János azt mondja az övéinek, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket, ezért biztosak lehetünk abban, hogy van mérték, ami alapján különbséget lehet tenni tanítás és tanítás között. János idejében a kritérium eképpen hangzott. Nagy kérdés az, hogy ki mit vall Jézusról. A názáreti Jézusról, a nagy prófétáról. Azt mondja János. Erről ismeritek meg az Isten lelkét, amelyik lélek Jézust, testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől. És az az Antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Azt mondja János, hogy a mérték, ami alapján dönthetünk egy tanítás helyességéről vagy helytelenségéről, többek között az, hogy megvizsgáljuk, mit tanít az adott tanítás Jézus Krisztusról. Azt mondja, hogy aki Isten lelkétől van tanító és tanítás, az Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, és az Istentől van. Hátra is dőlhetnénk nyugodtan, hiszen a legtöbben úgy ismerjük Jézust, mint Krisztust. El sem választjuk egymástól. Jézus Krisztus, így szoktuk őt emlegetni. Akkor mi nálunk bizonyosan minden rendben van. Rendben van, ha tudjuk azt, hogy mit is mondunk és mit is beszélünk. Többször elmondtam már itt a gyülekezetben, de talán nem elégszer, hogy Jézusnak a Krisztus nem neve. Nem neve. Nem úgy volt, hogy Jézusnak azt a nevet adta József, hogy Jézus Krisztus. A Krisztus egy cím a Jézus neve mellett. Egy titulus, ami egy olyan titulus, amit senki másra nem lehetett és nem lehet alkalmazni. Olyan egyszerűnek tűnik Jézust Krisztusnak mondani, de valóban tudjuk-e azt, hogy mit is jelent, amikor ezt kimondjuk? Jézus Krisztus. Mindenek alatt előtt azt tudnunk kell, hogy Jézus alatt itt az ember Jézust kell értenünk. És őt ruházzuk föl ezzel a jelzővel Krisztus, ami azt jelent az Atya felhatalmazottja, az Atya küldöttje, az Atya felkentje. Azaz egy emberre azt a jelzőt aggatjuk rá, hogy ő az Istentől jövő felkent. Az Isten küldöttje, meghatalmazottja egy bizonyos feladatra, amelyre őt Isten felhatalmazta és elküldötte. Mire? Azt mondja a Szentírás nekünk, hogy elküldötte őt Isten az igazság felfedésére. Jézust arra hatalmazta föl Isten, az Atya, hogy elmondja nekünk az igazságot, élet és halál tekintetében. Aztán felhatalmazta őt arra az Atya, hogy az emberért váltsághalált halljon. Hogy az emberért, ahogy Jézus mondja, azokért, akiket az Atya nekiadott, föláldozza magát. És aztán fölhatalmazta őt Isten arra is, hogy miután feltámadt, uralkodjon, és uralmánál fogva közben járjon mindazokért, akikért ő odaáldozta magát. Ilyen felhatalmazása Istennek egy van. Egy van. Ezt a felhatalmazottat várták évezredek óta. Amióta a paradicsomban elhangzott az, hogy az asszony magva a kígyó fejére fog taposni, és a kígyó annak sarkát fogja mardosni, de le nem győzheti. Azóta az emberek várták az Atyának ezt a felhatalmazottját és küldöttjét. Aztán megszólalt Isten, és azt mondta Ábrahámnak, hogy a te magodban megáldatik a föld minden nemzetsége. És akkor már lehetett tudni azt, hogy Ábrahám utódai közül fog származni az, aki az Atya felhatalmazottja és küldöttje lesz. És aztán később Isten megszólalt még a proféták által, tovább szűkítette a kört, Júdeára, Betlehembe, ahonnan majd el fog jönni a szabadító, az Atya felkentje, akit nem küld el minden nap, nem küld el minden szökő évben, akit egyetlen egyszer fog elküldeni. Amikor Jézus Krisztus megjelent, akkor az emberek egy része Jézus Krisztusban fölfedezte a Krisztust, az Atya felkentjét, az Atya küldöttjét, és így tekintettek Jézusra. Arra Jézusra, aki a szemük előtt csak egy Názáretből jövő ember volt. Úgy tekintettek rá, mint az Atya felkentjére. De nagyon sokan Jézus kortársai közül úgy gondolták, hogy ez a Názáretből jövő Jézus kisajátított magának egy olyan címet, amelyet majd Isten fog adni valakinek, és mivel ez a Názáretből jövő Jézus azt mondja, hogy ő a Krisztus, ezért Isten káromlást követ el. És mivel káromolja az Istent nyilvánosan, ezért halálos vétket követ el. Jézus kortársai, az akkori vallási vezetők nem hitték el azt, hogy Jézus az Atya felkentje. Úgy gondolták, hogy Jézus talán egy jó proféta, különös isteni adottságokkal, de azért ő nem lehet a Krisztus. És mivel Jézus nem tudták lebeszélni, nem tudták törbeejteni, azt olvassuk, sokszor igyekeztek őt valahogyan törbecsalni, ezért Jézust megölték. Megölték. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk Jézus a Krisztus, akkor tudnunk kell azt, hogy mi arról a Jézusról beszélünk, aki itt járt a Földön, aki fogantatott Szentlélektől és megszületett Szűz Máriától, arról a Jézusról beszélünk, és azt mondjuk, ő az Atya küldötte volt. Ha úgy tekintünk Jézusra, mint az Atya felkentjére, küldöttjére, felhatalmazottjára, akkor természetesen ez arra is kötelez bennünket, hogy meghajoljunk ő előtte. Mert akkor ez azt jelenti, hogy a Krisztus nem eljövendő majd valamikor, hanem már eljött. Ezen a világon vannak még ma is nagyon sokan, akik várják a Krisztust. Azt mondják, ez a Jézus történet, ez kerüljön a feledés homályába. Az igazi Krisztust várjuk, aki majd eljövendő. Mi, akik Krisztus követői vagyunk, azt valljuk, hogy Krisztus Jézus volt, aki eljött ebbe a világba, és itt járt ebben a világban. És ha mi azt valljuk a Názáretiről, hogy ő az Atya felkentje, akkor ez arra kötelez bennünket, hogy meghajoljunk előtte. Mit jelent meghajolni Krisztus előtt, az Atya felkentje előtt? Testvérek, azt jelenti, hogy elfogadjuk az ő igazságait. Elfogadjuk azt, amit Jézus Krisztus igaznak nyilvánított, és megtagadjuk azt, amit Jézus Krisztus hamisnak mondott. Elfogadni valakit azt jelenti, hogy azonosulok ő vele, meghajolni valaki előtt azt jelenti, a saját akaratomat az ő akarata alá rendelem. Jézust Krisztusnak mondani akkor van értelme az életünkbe, hogyha megértjük azt is, hogy mindez bennünket kötelez. Kötelez arra, hogy Jézus Krisztus a Jézus Krisztus által hozott igazság szóljon a mi szánkból. Hogy megértsük azt, hogy csak ő a megváltó. Hogy nincsen rajta kívül üdvösség senki másban. Hogy megértsük és elmondjuk azt, hogy csak Jézusé a hatalom. csak övé az uralom. Ha Jézus a Krisztus, akkor valóban azt jelenti, igaz, amit ő mondott. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Akkor minden igaz, amit Jézus Krisztus ígért, és minden igaz, amit a jövőre nézve kijelentett, akkor igazat adok neki, ha nekem a názáreti Jézus a Krisztus. Azt mondja János, vizsgáljátok meg a lelkeket, amelyik lélek Jézust, a testben megjelent Jézust, Krisztusnak vallja, az Istentől van. Amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől. Azaz, amelyik lélek nem vallja mindezt Jézusról, abban az hamis lélek, az tévtanító és az tévtanítás. Hadd mondjam el, hogy talán könnyű lenne ezen az módon tesztelni a dolgokat, oda megyünk bárkihez, és azt mondjuk, mit gondolsz te Jézus Krisztusról. És hát mondana nekünk valamit, aztán elővennénk a bélyegzőt, hogy igaz vagy hamis. De a dolog ennél sokkal árnyaltabb, azt gondolom. Mindenek előtt nem másokról, hanem magunkról kell azt meggondolnunk, hogy az igazságot követjük-e. És hogy az, amit tudunk Jézusról, az bennünket kötelezette valamire, és köteleze az életben valamire. Mert ha egyszer azt mondja valaki, hogy én elhiszem, hogy Jézus a Krisztus, akkor lehetetlen, hogy ne hajoljon meg Krisztus előtt. Akkor lehetetlen, hogy ne éljen krisztusi módon. Ha nem élünk krisztusi módon, akkor az azt jelenti, hogy nem fogadtuk még el a szívünkben azt, hogy Jézusnál van az igazság. Ha én mindenkinek igazat adok, akkor ez azt jelenti, hogy én nem tartom annyira a Krisztus igazságát, hogy azt mindenek fölé helyezzen. Akkor azt mondom, hogy a Krisztus igazsága is egy a sok közül, amit el lehet fogadni, össze lehet gyúrni más igazságokkal, és talán valami jó és szép dolog fog kisülni a végén. Ha én nem hiszem, hogy Jézus a Krisztus, akkor szükségem van másra, más megváltókra, más közbenjárókra. És ez egyáltalán nem mindegy, hogy az ember mit gondol Krisztusról. Akkor szükség van önmagamra, arra, amit én teszek, arra, ami az én hozzáadásom az üdvösséghez, holott Jézus Krisztus azt mondta, hogy csak ő általa mehetünk az Atyához. Azt mondta, hogy ő az élet. Azt mondta, hogy ő az igazság. Azt mondta, hogy ő a világ világossága. Testvérek, ezek elég radikálisan megfogalmazott igazságok. Jézus nem tompított. Világosságról és sötétségről beszélt. És ha valaki azt mondja, hogy az övé, akkor lehetetlen, hogy a halvány derengésre azt mondja, abban is ott van az igazság. Nincs ott. Mert vagy világosság van a szívünkben, vagy sötétség van a szívünkben. Vagy értjük és hirdetjük az igazságot, vagy azok közé tartozunk, akiket ez a világ megvezetett, elvezetett, és akik tévejgők, mert úgy gondolják, az igazságnak sok-sok apró szeletkéje közül csak az egyik van nálunk. Testvérek, azt mondja János, vizsgáljátok meg a lelkeket. És én hadd pusztítsak mindenkit arra ebben a mai világban, hogy vizsgáljuk meg a lelkeket. Vizsgáljuk meg azokat a keresztény tanításokat, amelyek körül vesznek bennünket. És legyünk meggyőződéses emberek. Legyünk meggyőződéses emberek. Nincs értelme a hitünknek, hogyha nem Jézus Krisztusra támaszkodik. Nincs értelme a hitünknek, hogyha egy fél lábbal támaszkodunk csak Krisztusra. A hitnek akkor van értelme, hogyha ez azt jelenti az életünkben, hogy mi teljesen ráhagyatkozunk Krisztusra. Ha mi teljesen igazat adunk Krisztusnak, ha teljesen elfogadjuk őt. Ha mi kiszolgáltatjuk magunkat testestől és lelkestől neki. Addig, amíg azok a mondatok hagyják el a szánkat, Jézusnak bizonyára igaza van, de... Ugye ismeritek ezeket a mondatokat? amelyek így kezdődnek. Jézusnak bizonyára igaza van, de... De hát már 2008-at írunk. Jaj, de hát más a kor. Jaj, de ma már nem lehet úgy élni. Tudjátok, minek a jelei ezek a mondatok? Annak a jelei, hogy mi fél lábbal támaszkodunk csak Krisztusra. Nem hisszük el azt, hogy rá hagyatkozhatunk. Miért nem hisszük el? Tulajdonképpen azért nem hisszük el, mert nem hisszük Jézusról azt, hogy ő az Atya felhatalmazottja, az Atya küldötte. Hogy ő az egyetlen. És amíg az ember ezt nem hiszi el Jézus Krisztusról, és nem építi oda az életét Jézus Krisztusra, addig mindig csalódni fog. Mindig csalódni fog. Azt gondolja sok ember, hogy Istenben csalódik, közben csak magában csalódik. Aki Krisztusra épít, arról azt mondja a Szentírás, ahhoz az emberhez hasonlítható, aki kősziklára építette föl a házát. És jöttek a próbák, és jöttek az esők, a szelek, de az a ház megmaradt. Miért? Mert a kőszikla megmaradt alatta. Nem a házban volt a titok. Nem abban volt a titok, hogy az egyiket egy jó kőműves építette, a másikat meg egy vendégmunkás. A titok abban volt, hogy az egyiknek kőszikla alapja volt, és az a ház megmaradt. Amelyiket meg homokra és hövenyre építettek, az ugyanazokban a próbákban összetört. Testvérek, nincs ötvözés. Vagy Krisztusra építem föl az életemet és hitemet, gondolkozásomat, cselekedeteimet, beszédeimet, vagy valami másra. Amíg Krisztus csak egy szeletke az életemben, addig soha nem leszek boldog, örvendező, békés keresztjén. Addig soha nem merem majd azt mondani az embereknek, hogy azért gyertek ide, mert itt Krisztusról beszélünk. És itt hadd kanyarodjak vissza az elejére. Miért jövünk ide? Az a jó, ha azért jövünk ide, mert Krisztusról van szó. Mert Krisztusról van szó. És addig van értelme összejönnünk, amíg Krisztusról tudunk beszélni. Úgy, ahogyan őróla a Szentírás nekünk kijelentést ad. Nem úgy, ahogy mi gondolkozunk Krisztusról, hanem addig van értelme összejönni, amíg kutatjuk, hogy Isten mit jelent ki Jézus Krisztusról. És amíg ezekre az igazságokra fölmerjük építeni az életünket, addig van értelme az Isten tiszteletünknek. Ha mindez hiányzik az életünkből, akkor homokra építünk. És akkor a viharokban és a próbákban az életünk összetörik. Testvérek, egy reménységünk van, ez pedig Jézus Krisztus, akiről hirdetjük azt, hogy ő az igazság. Nem akarunk nálánál kevesebbről, sem többről tudni. Csak egyedül Jézus Krisztusról, méghozzá, mint megfeszítettről. Akit az Atya felkent, felhatalmazott és elküldött, érettünk, hogy szenvedjen miattunk, hogy üdvösséget szerezzen nekünk. Azt mondja János, vizsgáljátok meg a lelkeket. Aki nem Jézus Krisztust hirdeti így nektek, azoknak ne higgyetek. Hogyan folytatja? Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Mi így tekintünk Jézus Krisztusra, mint aki nagyobb annál, mint ami ebben a világban van. Ezért reménykedünk benne nem csak életünkben, hanem reménykedünk benne halálunkban is. És ezért tudjuk azt, hogy noha elbomlik a mi földi sátorházunk, van nekünk örökké való hajlékunk Istennél, az Atyánál. Adja Isten, hogy ne legyünk hiszékenyek, hanem legyünk hívő emberekké, akik tudják azt, hogy az igazságot követik, és ezt az igazságot bátran és hittel szólják is minden szomjúhozó léleknek. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, testvérek, A 275. számú dicséretünk 4 versének éneklésével, a 275. számú dicséretünk első verse így kezdődik, az Úristen az én reménységem.
Az Úristen az én reménységem, erősségem, mindenféle hínségben. Csak tőle várom igaz boldogságom, meg is találom. Benne hílek, haláltól nem félek, jót reménylek, hogy tőle el nem térek. El nem enyészem, a sírban egészen mennyben lesz részem. Semmi engem tőle el nem választ, jól tudván azt, hogy sok jóval eláraszt. Erősít engem erőtlenségemben és szükségemben. Azért egész életem fogytáig csodálom itt szent kezének munkáit. Sintem lelkemet, áldjad Istenedet, üdvözítődet.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, ha már lelked által téged Krisztusnak is vallhatunk. És még inkább dicsőítünk téged, hogyha ez a mi hitvallásunk meghatározhatja a mi életünket és gondolkozásunkat. Arra kérünk téged, hogy ments meg bennünket a kor szellemétől, amely nem képviseli az igazságot, amely elhiteti velünk rólad azt, hogy te sem vagy az egyetlen igazság. Engedd, hogy hadd épüljön a mi életünk egyedül tereád, és adjad, hogyha csak fél lábbal állnánk te rajtad, akkor hadd bátorodjunk meg arra, hogy egészen odaadjuk neked a mi életünket, hogy egészen rád bízzuk magunkat. Talán olyanok vagyunk, akik csalódtunk mindabban, ami körülöttünk van. Talán olyanok vagyunk, akik keressük az értelmes, céltudatos életet, és köszönjük te neked azt, hogy most arról beszélsz, hogy te nálad van mindez, te magad vagy mindez. Adjad, Urunk, hogy igaz bizalommal hadd tudjunk te hozzád járulni, és minden reménységünket, amelyet másban tápláltunk, hadd tudjunk elvetni magunktól. Hadd hajoljunk meg, és hadd boruljunk le a te igazságaid előtt. Hadd járják ezek az igazságok át a mi gondolkozásunkat és az egész életünket. Taníts meg bennünket nemet mondani, taníts meg megtagadni, taníts meg igent mondani te neked. Taníts meg úgy formálni a hétköznapjainkat, hogy abban a hitünknek megfelelően élhessük meg mindazt az igazságot, amelyet benned megismertünk. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük hozzád tőled az erőt, és fohászkodhatunk te hozzád igaz hitért. Szent lelked által ajándékozz meg ezzel bennünket. És könyörülj is meg rajtunk, hogy amikor együtt vagyunk itt a te házadban, akkor hadd szóljon mindig te rólad, mindaz, ami itt történik. Köszönjük te neked azt, hogy velünk vagy és megtartasz bennünket, és nem kell félnünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki nem a félelem lelkét adod nekünk, hanem az erőnek a lelkét. Légy ezért áldott és segíts meg így bennünket életünk minden küzdelmében. Így kérünk most téged mindazokért, akik szenvednek, kérünk téged a gyászolókért, akik a halált és az elmúlást látták az utóbbi napokban. Adjad, hogy igaz hittel hadd tudjanak beléd kapaszkodni, aki az élet vagy. Köszönjük te neked, hogy aki hisz benned, ha meghal is él. És köszönjük te neked azt, hogy aki hisz te benned, annak örök élete van a te országodban. Ó, Úrunk, kérünk, hallgass meg bennünket, amikor hozzád kiáltunk népünkért, országunkért. Könyörülj meg ezen a népen, hogy világosságra jusson, hogy képes legyen különbséget tenni igazság és hamisság között. Hisszük, hogy a te igéd meg tud bennünket ebben segíteni. Ezzel a hittel hadd szóljuk, és hadd hirdessük az igaz és tiszta evangéliumot. Légy ebben nekünk segítségül. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki engem követ, nem jár sötétségben, mert övé lett az életnek világossága. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassunk meg néhány hirdetést gyülekezeti életünkkel kapcsolatosan. Hirdetem, hogy ma a 20-on túliakat délután 5 órai kezdettel várjuk bibliaórára. Hirdetem, hogy a jövő héten, kedden délután 5 órai kezdettel gyülekezeti hittanórát tartunk ovisoknak és kisiskolásoknak itt a gyülekezeti teremben. Este 6 órától bibliaórát tartunk imaközösséggel, majd kedden este 8 órától felnőtt konfirmandusainkat hívjuk és várjuk oktatásra. Csütörtökön délelőtt 9:30 órakor baba-mama kört tartunk. Szintén csütörtökön, délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken 3 órára várjuk az első éves konfirmandusokat, 16:30 órára a másodéves konfirmandusokat, majd este 6 órára a gyülekezet ifjúságát biblia órára. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap, advent első vasárnapja, és ahogyan szoktuk is, az ezt a vasárnapot megelőző szombaton gyermekekkel vagyunk együtt itt a gyülekezetben. Jövő szombaton tehát délután 4 órai kezdettel gyermek alkalmat tartunk advent szellemében itt a gyülekezetben. Minden gyermeket várunk erre az alkalomra. Itt a templomban szoktuk egy közös áhítattal megkezdeni az együttlétünket, majd pedig különböző kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek, akik ezzel készülnek egy kicsit a karácsonyra, az adventi dolgok elkészítésével, és aztán egy szerény szeretett vendégséget is tartunk, melyre adományokat, akár süteményt is elfogadunk. Tehát ez jövő szombaton délután 4 órától minden gyermek számára nyitott alkalom. Hirdetem, hogy jövő vasárnap délelőtt 9:30-kor tartunk istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet, és mivel ez a vasárnap nem csak advent első vasárnapja, hanem a hó utolsó vasárnapja is, ezért az Úrnak szent asztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben leszünk együtt. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten, november 20-án csütörtökön délután 3 óráig kezdett el a fasori református templom kolumbáriumában kísértük utolsó földi útjára dr. Bordács Imre Tamás 90 esztendőt élt testvérünket, akiben Fischer Péterné Ildikó testvérünk, aki gyülekezetünk tagja, édesapját gyászolja. Isten vigasztaló kegyelmét kértük és kérjük a családtagokra. Szomorúságunk mellett hadd adjunk örömhírt is a testvéreknek. A gyülekezetünk tagjai közül Szabó Árpád és Viktor Zsuzsanna házasságát Isten gyermekkel áldotta meg, aki a múlt vasárnap született és a Rézi nevet kapta. Ő a Viktor család legifjabbja, a 37. unokája Viktor István testvérünknek, akit volt már szerencsénk itt hallani a gyülekezetben, egy unoka keresztelőjekor. Árpád és Zsuzsó hosszú ideje imádkoztak és vártak erre a gyermekre, Isten adjon nekik sok örömet mindebben az ajándékban. Hirdetem az énekkarosoknak, hogy ma Isten tisztelet után énekkari próba lesz. Hirdetek egy távolabbi alkalmat is, amely azért nagyon közeli. December 7-én délután 3 órakor Jókai Anna írónő érkezik ide a gyülekezetbe, és lesz a vendégünk, aki a hitéről és a hitéből fakadó látásairól szól közöttünk, van-e remény, mottóval. Ezen a délutánon nem csak ő lesz a mi vendégünk, hanem meghívtuk és szeretettel várjuk a Dunamocsi testvér gyülekezet tagjait is. Együtt szeretnénk lenni velük, nagyon szeretnénk meghallgatni Dobai Sándor lelkész testvérünket is, aki egy rövid áhítattal fogja bevezetni ezt az alkalmat. Az alkalom egy szeretett vendégséggel zárulna, és erre a szeretett vendégségre mindenki meghívást élvez, aki eljön erre az alkalomra. Adományokat elfogadunk, természetben is elsősorban süteményre lesz szükségünk, mert egy bográcsossal készülünk erre az alkalomra, amit Tóth Zoltán presbiter testvérünk fog megfőzni számunkra, de hogy a bográcsos után legyen egy kis sütemény is, ahhoz hozzájárulhatunk mi magunk is. Az alkalom nyitott, tehát nem csak a gyülekezeti tagok jöhetnek el, hanem ahogyan ez máskor is, most is elhozhatjuk esetleg barátainkat, vagy azokat az érdeklődőket, akiket érdekel az, hogy egy keresztjén írónő mit gondol és hogyan látja ennek az országnak, ennek a népnek a jelenét és a jövőjét. De nem utolsó sorban egy jó alkalom ez arra is, hogy találkozzunk a Szlovákiában élő magyar testvéreinkkel Dunamocsról. Köszönök minden segítséget, amellyel a testvérek gyülekezeti életünket támogatták az elmúlt hetekben, napokban. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk zárásaként a 275. számú dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. A 275. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik, oltalmazzad, Uram, egyházadat.
Oltalmazzad, Uram, egyházadat, szent nyájadat, mely vallja szent fiadat, ki bűneinkért ártatlan bárányként szenvedett sokként. Hogy e földön szent gyülekezetet, dicséretet zengvén áldjon nevedet. Míg szemtől szemben magasztalunk mennyben, mind egyetet.